Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szám hirdesse dicséretedet. Amen. Hallgassátok meg, Urunk, igéjét, amint megvan írva az első korintusi levél 15. fejezetében, az 53. verstől az 58. versig terjedő szakaszban. Az első korintusi levél 15. fejezetének 53. versétől a rész végéig terjedő szakasza így hangzik. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Isten szent lelke áldja meg ezeket az egészen különleges, bíztató szavakat, jöjjetek, hívjuk Őt segítségül imádságban. Úr Jézusunk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy ismét eljött ez a nap, a te napod, amelyen a te feltámadásodra emlékezve gyűlnek össze szerte a világon a tieid. Köszönjük, hogy mi is közéjük számoltatunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk a tieid között. Könyörögve kérünk add, hogy valóban legyen veled találkozásunk ebben az órában. Kérünk, magad cselekedd meg velünk szent lelked által a csodát, hogy miközben emberi szavak hangzanak, miközben magunk körül csak követ és embereket látunk, mégiscsak te veled, a láthatatlan, de érezhetően jelenlévő Istennel legyen találkozásunk. Hálát adunk azért a végtelen szeretetért, amellyel a gyermekeinkhez és hozzánk is közelítesz. Köszönjük, hogy ez a szeretet felfoghatatlan a mi számunkra, és mégis átélhető. Kérünk, ezzel a szeretettel taníts bennünket most abban a fájdalmas és mindannyiunkat érintő témában, amely az életünk végével kapcsolatos. Itt van igazán szükségünk a te szeretetedre, de köszönjük, hogy vigasztalsz, hogy nem csak a jó napokban kereshetjük a te szereteted nyomait, hanem különösen akkor, amikor nehéz az életünk. Mert nem csak addig vagy velünk, amíg nekünk éppen tetszik az, ami történik, hanem különösen akkor, amikor valami fájdalmat, nehezet kell hordoznunk. Könyörögve kérünk, hát szólíts meg mindannyiunkat, add, hogy tudjuk félretenni mindazt, ami elvonná a figyelmünket a te igéd üzenetéről. Kérünk, te legyél az, aki szívünket, lelkünket valóságosan is ünneplőbe öltözteted, hogy a veled való találkozás ünnepéből erőt meríthessünk a folytatáshoz. Ámen. Énekelt imádság a 421. dicséretnek az első verse. 421. énekünk első versét énekeljük. Tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár rám.
Bye.
Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, megírva található Lukács evangélium a 9. fejezetében, az 59. és a 60. versben. Lukács evangélium a 9. fejezetének 59. és 60. verséből így szól hozzánk az ige. Az Úr Jézus miközben haladt egy másik emberhez így szólt: Kövess engem! De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ezek a mai igék ezen a forró nyári napon egy nehéz témára irányítják rá a figyelmünket, amely mindannyiunkat érint valamennyire. Ez a halál és az elmúlás témája. Az ember az életének a végességét nagyon sok dologból érzi és tudja. És ez a végesség mindent meghatároz. Nem enged bennünket megszabadulni. Általános, az egész világon hasonló emberi érzések ezek. Nehezíti az életet, hogy az emberek megbetegszenek, idősek lesznek, elveszítik az erejüket. De nem is kell sajnos idősnek lenni ahhoz, hogy valaki leessen a lábáról. Egészen fiatalok is kapnak olyan súlyos betegségeket, hogy egész életükre mozgásképtelenné válnak, vagy esetleg ápolást igényelnek. Sőt, a halálozási statisztika is szörnyű képet mutat. Rengeteg 50-60 esztendő körüli ember hal meg Magyarországon. A testünk végessége nagyon meghatároz minket a mindennapi életben. És nem is csak magunk miatt, hanem különösképpen a szeretteink miatt. Mert ha igazán szeretünk valakit, akkor nem is az fáj a legjobban, vagy nem is attól félünk a legjobban, ha bennünket ér valami baj, hanem ha a szerettünket. Akkor nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. A 42. Zsoltár szavaival élve a könnyünk lesz a kenyerünk, és csak sírunk, de nem tudunk megvigasztalódni. Ezekben a véget érni nem akaró sírásokban aztán magunkat is síratjuk már. Síratjuk a másik embert, a szerettünket, aki elment, de síratjuk magunkat is, mert egyedül maradtunk, mert az életünk sohasem lesz már olyan, amilyennek szerettük. És ilyenkor még az emlékek is megszépülnek, csak hogy még nagyobb legyen a fájdalom. Ami addig bosszantott esetleg a másik ember tulajdonságai közül, még az is hihetetlenül tud hiányozni. Nem bánnánk már azt sem, ha reggeltől estig bosszantana vele. Csak lehetnénk együtt még egy kicsit. Három pontban gondoljuk végig a mai igéket, különösképpen is a Lukács evangéliumából való részletet. Az első pont az lesz, hogy milyen volt a gyász régen és milyen manapság. A második az, hogy milyen volt az Úr Jézusnak a kapcsolata, vagy milyen az ő kapcsolata a gyásszal, az ige szerint. A harmadik pont pedig az lesz, hogy halál helyett az életre is figyelhet a hívő ember. A gyász régen és ma. Egy olyan emberről hallhattunk az evangéliumból, akit nagyon mélyen leköt és lefoglal a gyásza. Az emberi végesség határozza meg őt. És az Úr Jézus éppen ebben a helyzetben hívja el őt: kövess engem. Ő azonban nem tud ennek a hívásnak eleget tenni, mert meghalt az apja, és őt kell eltemetnie. Haladékot kér. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Egészen jogos, egészen indokolt ez a kérés. Ennél kisebb ok is elégséges arra, hogy valahonnan kimentsük magunkat, vagy legalább megpróbáljunk távol maradni, figyelmen kívül hagyni egy meghívást. Gondoljunk csak az Úr Jézusnak a nagy vacsoráról mondott példázatára, a Lukács 14-ből. A meghívottak így mentegetik magukat: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. 5 pár ökröt vettem, megnézem, hogy mit érnek. Most nősültem, azért nem mehetek. Hát ehhez képest sokkal nyomósabb érv, amit ez a ma felolvasott igei ember mondott: el kell temetnem apámat. Hogy ne értenénk meg? Hiszen a halál olyan hatalmas, hogy amikor érkezik, akkor minden másnak félre kell állnia, minden másnak háttérbe kell szorulnia. Izraelben a halottak eltemetése különösen szent kötelességnek számított. Olyannyira komoly dolog volt ez a vallásos gyakorlatban is, hogy a mózesi törvényben előírt minden más kötelesség alól felmentést jelentett, ha valakinek a közvetlen rokonát kellett eltemetnie. Szóval ez a kötelesség minden más törvénynél erősebb volt. Mégpedig nyilván azt akarta az Isten ezzel üzenni, hogy az emberi élet értéke, a végtisztesség megadása valóban ennyire fontos. Ez nem egy másodlagos, nem egy mellékes dolog. Hogy milyen nagy riadalmat és felfordulást jelentett egy családban, a haláleset, a temetésre való előkészület, az például a Jairus leányának halálakor az Úr Jézus is tapasztalta. Zűrzavart, siránkozót, jajongókat, tolongó sokasságot látott. Hivatásos siratóasszonyok jártak ezeket, etetni, itatni kellett. Jött a rokonság, egész csődület volt az elhunyt miatt. Hasonlóan működött a hazánkban is ez, amíg meg nem szűnt a háztól való temetés. Jöttek a rokonok, akiket vendégül kellett látni, és a halott körül is sok-sok tennivaló akadt a tiszta szobában. Ma már ezek elmaradnak. Mert az elhunyt egy-két órán belül elkerül onnan, ahol meghalt, és nincs vele a családnak semmi további teendője, csak a temetés hivatalos részének az intézése. A tanatológiával, a halállal foglalkozó tudós asszony, Polc Allen állítja egy könyvében, hogy mégiscsak ember közelibb és jobb volt, amikor régen ilyen sok teendővel kellett elfoglalni magukat a gyászoló család tagjainak, mert ezek a dolgok könnyebbé tették a halálnak az elfogadását. Hiszen nem magukat őrölték a gyászolók a tehetetlen várakozás napjaiban, hanem mentek és csinálták, ami várt rájuk. És egy kicsit talán még arra is gondolhattak közben, hogy igen, ezt a szerettemért teszem, hogy még ennyit legalább megtehetek érte, hogy ő körülötte minden szép, méltó rendben legyen. Hát így került ki egy elhunyt családtag a család életéből. Nem úgy, mint ma, egy huszárvágással, pár órán belül. Talán ezért nem is féltek annyira a haláltól az akkori emberek, mert az életüknek a része volt. Mert abban a házban voltak egész nap, amelyiknek az egyik szobájában nemrég még élő szerettük feküdt, és aztán az elhunyt. A gyermekeket sem tartották vissza ettől a fájdalmas élménytől. Nem felnőttként lepődtek meg, 40 vagy 50 évesen, hogy mit is kell most csinálni, mi is történik itt most egyáltalán. Szépen belenőttek abba, hogy hogyan is lehet feldolgozni, vagy valahogyan hordozni legalább szerettünk távozását. Nézzük a gyász és az Úr Jézus kapcsolatát. A temetés körüli teendők igencsak lefoglalták az Úr Jézus kortársait, ha halott volt a családban. Megértjük tehát ennek az embernek a kérését. Magunkról is tudjuk, hogy mennyire meg tud bennünket is lelkileg is kötözni a gyász, mennyire sokkol a halál. Annál kevésbé értjük viszont akkor az Úr Jézust. Miért nem fogadta el ezt a kérést? Miért nem mondta ő is, hogy bocsáss meg kérlek, ha elintézted, itt meg itt majd megtalálsz. Miért volt ennyire szigorú, miért válaszolt ilyen keményen, hogy hadd temessék el a halottak a halottaikat? Egészen biztos, hogy ez nem szeretetlenség az Úr Jézus részéről. Nem arról van szó, hogy ő ne érezne együtt. Nem arról van szó, hogy ő legyint, hogy a halottakkal már nem kell foglalkozni, még véletlenül sem. Na de akkor hogyan értsük? Az Úr Jézusnak ez a mondata éppen akkor érthető meg, hogyha teljesen kikapcsoljuk ezt az első érzésünket magunkban, hogy milyen kemény, milyen durva, milyen szeretetlen ez a válasz. Mert hogy éppen az élők iránti szeretet az, ami kimondatja vele ezt a különös mondatot. Hadd temessék el a halottak a halottaikat. Te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. A teljes írás fényében érthetjük meg az Úr Jézusnak ezeket a szavait. Mit teszünk mi a halottainkkal? Eltemetjük és elsiratjuk őket. hiszen nem maradhatnak a föld színén. Temetünk, és ezzel akarva és akarattanul is kénytelenek is vagyunk elismerni, hogy a halál az Úr. Az utolsó, a legerősebb ellenség jön, arat, végzi a maga rettenetes munkáját, mi pedig temetünk, és közben így sóhajtozunk. Mi értelme van ennek az emberi életnek, ha az egész csak jó pár év küzdés, és aztán jön a halál, ami minden fontos kötelet eltép visszavonhatatlanul. Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem a halálnak testéből? Miért nem tehetünk mást, mint hogy elkeseredve eltemetjük a halottainkat? Erre a kérdésre a választ a Korintusba írt levélből hallhattuk. Mert mi magunk is halottak vagyunk a bűneinkben. A halálnak a Bibliában két értelme is van. Az egyik értelem a testi, amely jelenti az ember földi létének befejeződését, mikor a test életfunkciói teljesen és véglegesen megszűnnek. Másfelől van egy lelki értelme is a halálnak, ami a testitől ebben az esetben teljesen független. Ez az embernek az Istentől elszakadt állapotát jelenti. Szóval, hogy addig, amíg nem hiszek az Úr Jézusban, amíg nem fogadtam el a bűneim bocsánatát, amíg nem ő az életem ura, addig én tulajdonképpen egy halott ember vagyok. A halál a bűn egyenes következménye, és így elszakít Istentől. A bűn pedig azt jelenti, amikor valaki az Isten akaratával dacol, mikor azzal ellenkezik. Hogy én nem azt akarom, én nem azt csinálom, amit az Isten kér, amit ő mond. Látjuk, érezzük, ez az indulat, amely éket ver az Isten és az ember közötti kapcsolatba. A gyerekeinket is mindig akkor a legnehezebb megérteni, amikor ellent mondanak nekünk, 11-ére, 20-adjára, 51-ére. Amíg azt csinálják, amit mondunk, amíg ők is belátják, hogy jó az, addig olyan békességben lehet élni. Na hát ugyanilyen a bűn az Isten és az ember között is, egy teljes engedetlenség, ami elszakít, eltávolít az Istentől. Hát így érthetjük meg az Úr Jézusnak egy másik rejtélyes mondatát. Hogy bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, mikor a halottak hallják Isten fiának hangját. És akik meghallották, élni fognak. Ez a János 5-ben van. Vagy az Efézusi levél második részében ír Pál egy ilyet. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek, bűneitek miatt, melyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Tehát ez a lelki halálnak az állapota, az Istentől való távol létnek az állapota. Minden ember ráterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett, írja Róma 5-ben Pál. Na hát így egy kicsit már jobban értjük, hogy temessék el a holtak a halottaikat. Azok vannak vigasztalhatatlanul, menthetetlenül a halál uralma alatt, akik a bűn uralma alatt vannak, és nem az Isten gyermekei. Akik számára sajnos nincs vigasztalás sem, és nem látnak a szerettük holttesténél, és a sír körüli teendőknél tovább. Mert nem tudnak abban hinni, hogy a testi valóságon kívül lehet még élet, lehet még reménység. A halottak temetik a halottaikat. Milyen rettenetes, szomorú tény ez. Hát így már azt is értjük, hogy hogyan lehet válasz, vagy helyesebb cselekedet az Úr Jézus követése annál, mint hogy valaki a halottjai mellett akar maradni továbbra is. Miért hív arra az Úr Jézus, hogy kövessük őt? Azért, hogy megtudjuk, átéljük, átérezzük, hogy még a halálnál is van nagyobb Úr. Nálunk a halál összehasonlíthatatlanul nagyobb. Megpróbálunk ellene ezt-azt. Vannak kórházaink, mentőszolgálat, gyönyörű intézmények, igazi, valódi eredményekkel. De hát azért az örök élet elixírjét valahogyan nem sikerül megtalálni. Végül azért mindenkinek eljön az ideje, még ha sikerül is, akár sok-sok évvel késleltetni. Mielőttünk rettenetes, sötét hatalomként áll a halál, mint egy óriási felkiáltójel, vagy egy kivont kard. De Krisztus követésében átélheted, hogy van még nála is nagyobb erő. Ez az Istennek az ereje. a feltámadásnak az ereje. Ezt az erőt hozta el az Úr Jézus a földre. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha nem hal meg. Hát ez az öröm, igazi örömhír, amit az 1 Korintus 15-ben Pál olyan végtelenül, gyönyörűen megfogalmaz. Halál, hol a te fullánkod, hol a te diadalod? Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hatalmas erő, de sokkal nagyobb az Istené. Krisztus eltörölte a halált, világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy a halottak temessék el a halottaikat, akkor ezzel a halál erejéről és a mi erőtlenségünkről beszél. Mintha egy sötét háttérből ragyogtatná fel az örömhírt, hogy azért ő legyőzi a halált. Neki hatalma van a bűneink és a testi halál, tehát mind a lelki, mind a testi halál fele. Aki benne bízik, annak lehet más nézőpontja is, még a szerettének a halálakor is. Mert talál erőforrást, reménységet és békét. A hívő ember is eltemeti a halottjait, és helyesen tesszük. Hitvallási íratunk a második helvét hitvallás az egyház tagok előtt sajnos méltatlanul, ismeretlenül, ezért is tartunk mi erről itt a mi gyülekezetünkben egy bibliaóra sorozatot. Na szóval rengeteg olyan témát tárgyal, amelyeken az egyház tagok gondolkozni szoktak, és megvan rájuk a válasz, csak éppen ott nem keresik, ahol meg lehetne találni. A második helvét hitvallásnak a 26. fejezetében van szó a halottak körüli tennivalókról. Itt azt olvassuk, hogy a holttestet a Szentírás szerint megilleti az emberi méltóság, ezért illendően el kell temetni, és az elhunytról mindenkor meg kell emlékezni. Ugyanakkor a szerző Bullinger Henrik reformátorunk azt is hangsúlyozza, hogy nem szabad túlzásba esnünk a gyászban. Hiszen Pál is a visszafogott gyászt, a reménykedő gyászt ajánlja. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és úgy szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Bullinger is így írja a hitvallásban. Embertelen dolognak tartjuk, ha valaki semmi fájdalmat nem érez. De egészen más a reménnyel teli fájdalom, teszem már magam hozzá, és más az, ha nincs reménység. Mind a kettő fáj, rettenetesen, de az egyikből van tovább, a másikból pedig nincs. Megmondja hát az Úr Jézus, hogy mi a teendő. Menj el és hirdesd az Isten országát. Ez a szó, ami itt áll, a görögben egy nagyon gazdag tartalmú szó, úgy is lehet érteni, hogy állandóan és mindenfelé hirdesd. Tehát nem úgy, hogy néha eszembe jut és mondok valamit, hanem úgy, hogy ahol csak megjelenek, ahol ott vagyok, a jelenlétemmel, a viselkedésemmel, a tekintetemmel, a szavaimmal, az Isten országát hirdetem. Azaz ne temesse maga alá ezt az embert a gyász, az elmúlás fájdalma, hiszen van tovább. Aki bízik az Úr Jézusban, annak nem ér véget az élete a halállal, hanem egyre nagyobb boldogság felé tarthat. Így érkezünk el a harmadik ponthoz, hogy halál helyett élet. Vajon, ha Jézus követjük, valóban teljességgel elmúlik már most mindenféle fájdalmunk, és a félelmektől is megszabadulunk? Akkor nem üt rajtunk sebet szeretteink halála? Akkor már nem kísértenek többé a bűneink? Azok a rossz szokások, gondolatok, amelyeket megszoktunk, talán még szeretünk is, hiába mond ítéletet róluk az Isten? Megszabadulunk ezektől a Krisztus követésében, az Isten országának a hirdetése közben? Hát jó lenne, de mindannyian tudjuk, akik próbáltunk már ezen az úton járni, hogy mindezek a félelmek, fájdalmak és a bűnök is továbbra is jelen vannak, beköszönnek az életünkbe. Csak hogy már nem egymagunkban állunk szemben a halál és a bűn erőivel, hanem valaki a hónunk alá nyúl, valaki erősen tart bennünket, az Úr Jézus. És akkor már bizonyosak vagyunk, hiszen bízunk benne, hiszen hisszük, hogy az Istennek valódi ereje van, ami földi életünkre nézve. Egészen egyszerűen kellene megfogalmazni, hogy mit jelent a Szent Háromság Istenbe vetett hit, az ezt jelenteni, így tudnánk megfogalmazni. Az, hogy nem látom az Istent, mégis biztos vagyok abban, hogy amit ez a láthatatlan Isten ígér, az itt, most, az én életem jelenlegi aktuális pillanatában érvényes és igaz. Hogy annak a láthatatlan szférának, az Isten országának befolyása van a jelenre. Hogy annak a láthatatlan Istennek, akit egyikünk se tud a másiknak megmutatni, hogy na gyere, ott van, na nézd csak, ha fönnmaradunk, vagy éppen ha arra megyünk, akkor ott meglátjuk. Nincs ilyen. És mégis a hit azt jelenti, hogy ez a láthatatlan Isten hathatósan, világosan, felismerhetően befolyásolja ezt a mi látható világunkat. A gyászjelentésre akkor már nem csak azt írhatjuk fel, hogy fájdalomtól összetört szívvel búcsúzunk, hanem azt is, hogy tudom, az én megváltóm él. Attól még fájó szívvel búcsúzunk, de van tovább. Akkor a gondjaink között és azok ellenére is tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Akkor a temetésen nem csak búcsúztatunk, hanem egyúttal bizonyságot teszünk a feltámadásról és az élet uráról, hogy én csak egy koporsót, egy ravatalt látok, de az Istenbe vetett hitem miatt tudom, hogy nem ez az utolsó állomás, hogy nem ez a végső szó. Szóval ne mondd, hogy követlek, Uram, csak előbb kiheverem a gyászomat, megharcolom a harcomat, előbb úgy megpróbálok méltóbbá válni a követésedre, ne mondj ilyet, keresd először az Isten országát és az ő igazságát. Eközben fogsz erőt nyerni az életed fájdalmainak a hordozásához, vagy akár bölcsességet ahhoz, hogy hogyan old meg ezeket a problémákat. Most kövess engem. Ez a megoldás. Ezért mondja az Úr Jézus nyomatékkal ennek a fájó szívű gyászoló embernek, szemben a mózesi törvénnyel is, hogy végezd el, amit kell, de ne ez legyen az életed célja, vagy éppen a legfontosabb. Ahogy a múlt héten is mondtuk, hogy ha nem látunk át a gondok falán, akkor próbáljunk fölöttük átnézni. Ezt nem azért tesszük, hogy ne vegyünk tudomást a gondokról, hanem mert csak így lehet megtalálni a megoldást. Szóval a sorrendre figyelj. Halál helyett élet. Ne úgy legyen, hogy előbb temetsz, és csak azután követed az Úr Jézust, hanem előbb kezd előt követni, és ő vele lehet erőd, még a búcsúzáshoz is, békességgel. Nem fog kevésbé fájni a szeretted elvesztése, de mégsem kell belepusztulnod a fájdalomba. Mert tudhatod, hogy nem a halál a legnagyobb erő, nem ő a végső szó egy ember létezésére nézve. Láthatsz tovább, mint az a sír, amiben kedves szerettedet hagyod. Ezt hozta el az Úr Jézus, ez teszi lehetővé, hogy bízzál abban, amit ő megígért. Hogy erre a látható világra, neki a láthatatlan Istennek igazi befolyása van. Megígérte, hogy bennünket az övéit is felvisz magához a mennybe. És ott már nem kell meghalnunk, sem pedig szenvednünk. Adjon erőt, reménységet már most ez a tény. Dicsőítsük hát érte az Úr Jézust, az Atya Isten egyszülött fiát. Ámen.